De miért is gondol ilyenre? Ó, hát, pénzé, hogy is mondjam. Akarom mondani, úgy tudom, rendszeresen együtt vacsoráznak, mielőtt maga bemegy a színházba. Ott hagytam a színpadot. Hirtelen minden eszembe jutott. Egészen elfeledkeztem róla, milyen sokáig voltam távol. Á, hát persze, értem már. Maga már férjes asszony. Úgy van. Hát ez óriási. Mindenféle őrült boldogságot kívánok. Nagyon köszönöm. Ó, Alexander, mondta is a hátam mögé nézett. Ez egy régi barátom, Mr. Wooster. Megperdültem. Egy sűrű, őszes hajú, piros posgás arcú ürge állt ott. Jókora darab mókus, gondoltam, bár pillanatnyilag béketűrőnek látszik. Mr. Wooster, bemutatom a férjemet, Alexander. Wooster úr, Bruce barátja. Az öreg fiú melegen megragadta a kezemet, és csak ez mentett meg attól, hogy egy alaktalan kupacban össze ne roskadjak a padlón. Kóvágott az egész vendéglő, de abszolút -e. Ismeri az unokaöcsémet, Mr. Wooster? Hallottam a kérdést. Örülnék, ha megpróbálná józan belátásra bírni. Ha rávenni, hogy hagyjon fel a festegetéssel, bár most már van olyan érzésem, hogy kezd megállapodni. Akkor vettem ezt észre, amikor először vacsorázott nálunk, és bemutattam neked, drágám. Csöndesebbnek és komolyabbnak láttam, mint addig. De mintha valami kihúzanította volna. De Mr. Wooster megszerzi nekünk azt az örömet, hogy a társaságunkban vacsorázik, vagy vacsorázott már? Azt feleltem, hogy már igen, a levegőre volt szükségem, nem vacsorára. Úgy éreztem, ki kell jutnom a szabadba, hogy végig gondoljam ezt az egészet. Hazaérve hallottam, hogy Jeeves piszmog valamit a rejtek helyén, behívtam. Jeeves, mondám, itt az idő, hogy aki ember, segítsen. Először egy szódás brandit, aztán nekem lesz egy érdekes hírem a maga számára. Egy tálcával és egy magas pohárral tért vissza. Jól teszi, ha maga is iszik egyet, Jeeves, szüksége lesz rá. Talán később, uram. Köszönöm, uram. Ahogy gondolja, de megrázkódtatás következik. Figyelmeztetem. Emlékszik a barátomra, Corcoranra? Igen, uram. És a lányra, aki könyvet írt a madarakról, hogy Korki nagybácsikájának a kegyeibe férkőzön, ő rá is emlékszik? Tökéletesen, uram. Hát beférkőzött. Feleségül ment a nagybácsihoz. Jeeves meg sem resztült. Ezt az embert nem lehet kihozni a sodrából. Ettől a fejleménytől mindig is tartani lehetett, uram. Csak nem azt akarja mondani, hogy számított erre. Megfordult a fejemben, mint esetőség. Meg? Hát úgy éljek, szólhatott volna. Nem vehettem hozzá a bátorságot, uram. Persze, amikor ettem pár falatot és kicsit nyugodtabb idegállapotba kerültem, rájöttem, hogy ami történt, ha jobban megnézzük, nem az én hibám. Igazán nem lehetett elvárni tőlem, hogy előre lássam, ez a terv, amely önmagában totál nyerő volt, így belefut az árokba. Azt viszont szintén nem tagadhatom le, hogy nem igen volt kedvem újra találkozni Korkival, amíg az idő, a nagy gyógyszerész el nem végzi a maga fájdalomcsillapító munkáját. Pár hónapig abszolút kihagytam röppájámból a Washington Square-t. Távollétemmel tüntettem a környéken, aztán épp amikor már úgy éreztem, biztonságosan oda merészkedhetem, és hogy úgy mondjam, fölvehetem az elhullajtott szálakat, az idő gyógyítás helyett fogta magát, és adott még egy jókorát a kellős közepéve. Egy reggel, ahogy kinyitottam az újságot, azt láttam, hogy Mrs. Alexander Werple fiú örökössel ajándékozta meg férjét. Olyan eszeveszettül sajnáltam szegény Korkit, hogy hozzá se bírtam nyúlni a reggelimhez. Ki voltam bukva, de abszolút-e. Ez több volt a soknál. A fogalmam sem volt, mit csináljak. Legszívesebben persze azonnal odarohantam volna Washington Square-re, hogy szótlanul megszorítsam a szegény srác kezét, de aztán, ahogy belegondoltam, nem volt meg hozzá kellő kurázsim. A távolból tanúsított együttérzés módszerét választottam. De egy hónap elteltével megint meginoktam. Eszembe jutott, kiszúrok vele, hogy így elkerülöm, mikor talán most van a legnagyobb szüksége rá, hogy a haverok körül nyüzsögjék. Felrém lett előttem, ahogy ücsörög az elhagyott műteremben, nincs más társasága, mint önön keserű gondolatai, és a kép olyan megrázó volt, hogy azonnal taxiba vágtam magam, és megmondtam a sofőrnek, hogy a műteremig meg se álljon. Besiettem, és hát ott pingálgatott Korki a modell trónusán, meg egy középkorú nő személy ült, karján csecsemővel. Az embernek előre föl kell készülni az ilyesmire. Jaj, bocs, mondtam, és kezdtem kihátrálni. Korki hátranézett a válla fölött. Hello, Berti! Ne menj el! Éppen befejeztem. Ma délutánra ennyi lesz, mondta a dadának, aki fölkelt a porongyal, és elrakta egy baba kocsiba, mely ott állt a pálya szélén. Holnap a szokott időben, Mr. Korkorán, igen, legyen szíves. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Ott állt Korki, nézte az ajtót, aztán felén fordult, és kiöntötte a szívét. Szerencsére készpénznek vette, hogy mindenről tudok, így az egész nem volt annyira ciki, mint lehetett volna. A bácsikám ötlete, mondta. Miriel még nem tud róla. A portré lesz a születésnapi ajándéka. A dada kiviszi a srácot levegőzni, és meg se állnak idáig. Ha példát akarsz a sors iróniájára, Berti, ezt kapd ki. Itt van életem első portré megrendelése, és a modell nem más, mint egy tükör tojásfejű ember kezdemény, aki alig, hogy a világra jött, már is kibulizott az öregségemből. Tudtad ezt venni? Ez az abszolút kibaltázás. Elvárják tőlem, hogy itt üljek minden délután, és bámuljam a fejét ennek a kis purdénak, aki, ha a legjobb indulattal nézzük is, fültövön vágott egy bunkóval, és kiforgatott mindenemből. Nem utasíthatom vissza a megrendelést, mert a bácsikám azonnal leállítaná az apanást, de közben valahányszor fölnézek, és meglátom annak a kis dögnek az üres tekintetét, halálomon vagyok. Én mondom, Berti, valahányszor atyailag rám néz, aztán elfordul, és rókázik egyet, mintha a puszta látásomtól rosszul lenne. Én úgy érzem, egy pillanat múlva a lapok címoldalára kerülök a legújabb szenzációs gyilkossággal. Van, hogy már lelátom is a szalagcímet. Tehetséges, fiatal festőművész baltával ketté hasított egy csecsemőt. Némán megveregettem a vállát. Együttérzésem oly mély volt, hogy szavakkal ki sem lehetett fejezni. Ezután egy ideig távol maradtam a műteremtől, mert nem tartottam ildomosnak, hogy megzavarjam szegény fickót a bánatában. Ráadásul meg kell mondanom, a dada is elijesztett. Irgalmatlanul hasonlított Agatha nénikémre. Ugyanaz a falfugró tekintet. Amely délután Korki felhívott telefonon. Berti? Mi van? Mit csinálsz ma délután? Semmi különöset. Nem tudnál átjönni? Mi a baj? Valami hézag? Befejeztem a portrét. De rég, fiú. Kemény meló lehetett. Az. A hangjában némi kétkedést hallottam. Tudod, Berti, nekem nem nagyon tetszik. Van benne valami. A bácsikám fél óra múlva itt lesz megnézni, és nem is tudom miért, de úgy érzem, szükségem van az erkölcsi támogatásodra. Éreztem, hogy kezdek belekeveredni valamibe. Úgy láttam, a helyzet Jeeves együttműködését javalja. Úgy érzed, felkaphatja a vizet? Fel! Emlékezetembe idéztem a piros arcú pasast, akivel a vendéglőben találkoztam, és megpróbáltam elképzelni, amint épp felkapja a vizet. De könnyű volt elképzelni. Határozottan szóltam a telefonba. Átmegyek. Kösz! De csak akkor, ha magammal vihetem Jeeves-t is. Hát miért pont Jeeves? Mi köze ehhez Jeeves-nek? Kinek van szüksége Jeeves-re? Jeeves volt az a barom, aki kieszelte azt az agybajos tervet, ami oda vezetett, hogy Korki, figyelj! Ha azt hiszed, hogy hajlandó vagyok Jeeves nélkül a bácsikád elé állni, nagyon